Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszönjük a hallgatókat szeretettel, és köszöntöm a stúdióban Kohut Zoltán szakújságírót. Szia, Zoli!
Szia, Ági, köszöntöm a hallgatókat.
A téma, amiről beszélgetni fogunk, az egy paranoia, ami nagyon sokféle van tulajdonképpen, de mi most a gyógyszer és orvos ellenes és védőoltás ellenes paranoiáról fogunk célzottan beszélgetni. Az elmúlt héten is egy kicsit a média felelőtlenségéről, felelősségéről beszélgettünk, és itt is tulajdonképpen erről beszélhetünk. Mit értünk ez alatt, hogy gyógyszer orvos ellenes vagy védőoltás ellenes paranoia?
Érdemes talán azzal kezdeni, hogy a paranoia az egy ilyen üldöztetéses tévesz, mert talán leginkább így szokták definiálni ezt a betegséget. Most itt nyilván hangsúlyozandó, hogy itt nem arról van szó, hogy tömegek valamilyen pszichiátriailag megfogható, klinikailag leírható betegségben szenvednek, de az viszont tény, hogy a közvéleménynek van egy nagyon markáns, és sajnos a közösségi médiumok terjedésével egyre inkább megragadható ilyen attitűdje, egy ilyen reagálási képesség van bennünk. Ugye itt láttuk, amire utaltál a múlt héten, amiről beszélgettünk a koronavírus kapcsán, hogy milyen elképesztő összeesküvés elméletek jelentek meg megint. Tehát most sajnos meghalt néhány száz ember, ez kétségtelenül nagy tragédia, de hát egyrészt nem ezrek, nem százezrek pusztultak el. Úgy néz ki, nem is fenyeget ilyen méretű, de már megjelentek azok, hogy mindenféle gazdasági, politikai nagyhatalmak a föld elnéptelenítésének a programját készítik elő, meg hogy embereken tesztelnek olyan gyógyszereket, amik már egyébként régen megvannak, csak azt próbálhatják, hogy amikor majd igazán bevetik, akkor majd hány embert lehet ezekkel kiölni. Szóval borzasztó, és persze Sorostól Bill Gatesig itt mindenki szerepel, és persze minden olyan közlő, aki ezeket terjeszti, az tévedhetetlennek gondolja saját magát, és sajnos akik ezeket lelkiismeretlenül, azt kell mondjam, vagy minimum felelőtlenül tovább osztják, tovább küldik Facebookon, interneten, mailen, mit tudom én, azok sajnos részt vesznek ebben, hogy totálisan ellenőrizetlen, sokszor elképesztő logikai agyrémekkel teli összeesküvés elméleteket úgy osztanak meg, mint tévedhetetlen a valóságot leíró igazságok, amiben az a legszomorúbb, hogy még nem is a butaságok ezeknek az összeesküvés elméleteknek, hanem a veszélyességük. Szóval, akit ez fölkészületlenül talál el egy ilyen história, tökre el tudom képzelni, hogy az tényleg megrémül, hogy finoman fogalmazzak.
És hogy ez mennyire valódi veszélyt jelent, ugye itt előtted fekszik most egy statisztika, mert hogy például a védőoltásokkal szembeni paranoia nagyon komoly terjedőben van, tehát nagyon komoly embercsoportok tagadják meg a védőoltásokat, hivatkozva egy-egy kiragadott, nagyon sokszor vagy valótlan, vagy nagyon csekély számú példára, ami azután nagyon nagy bajokat tud okozni. Lássuk.
Hát igen, ez tök érdekes, hogy miközben az egyik oldalról mindenféle elképesztő teóriákat gyártunk arról, hogy milyen rettenetesen súlyos fenyegetéseknek vagyunk kitéve mindenféle hatalmaktól, és hogy ezek az életünkre törnek, és a Földet el akarják népteleníteni, aközben, amire viszont van egy nagyon jó válaszunk, hála Istennek az orvostudománynak köszönhetően, azzal szemben pedig egyre dagad egy ilyen teljesen agyrém félelem, egy ilyen paranoid félelem. Most oké, ez csak egy példa, ez a védőoltás, de ez talán a legjobb példa. Hát ugye évszázadokon át szenvedett az emberiség egy csomóféle betegségtől, ezeknek egy jó részét, kanyarót, a gyerekbénulást sikerült olyan szinten leküzdeni, hogy lényegében megszűntek ezek a betegségek. A jóléti nyugati társadalomban abszolút megszűntek. Tehát nálunk a 60-as évektől, mintha elvágták volna. Ez látszik a grafikonoknak a görbéin. A 60-as évettől például ilyen betegségeket, mint a toró. Én például majdnem meghaltam torógyíkban, 69-ben születtem, és a mentőbe kellett fölvágni a torkomat. Akkor még ez valamennyire utolért egy-két olyan gyereket, én talán nem voltam elég edzett, akkor még vagy nem tudom mi, de kanyaró gyerekbénulás, hát ezeket a nagymamáink, a nagyszüleink, ezeket közvetlenül közelről ismerték és szenvedték. És most sok ember azon kezd dolgozni, hogy lehetőleg ezeket a védőoltásokat ne kelljen fölvenni, de hogy mi a cél ezzel, arra persze semmiféle válasz nincs, mert nem lehet.
Hát a paranoia a válasz rá, hogy félünk valamitől, amiről úgy sejtjük, hogy nem tudjuk, de van.
Hát igen, csak ugye a másik oldalon az áll, hogy akkor újra ezrek fognak meghalni, gyerekeink fognak szenvedni, mi fogunk szenvedni. Tehát, hogyha ebben a paranoiában valóban az a veszélyes, amire utaltál, hogy van egy bizonyos átoltottsági szint, tehát a lakosságnak egy bizonyos részének oltása védetnek kell lenni ahhoz, hogy ne alakuljanak ki megint tömeges megbetegedések és halálok. Na most, hogyha ez nincs meg, hogyha lukak vannak ezen a rendszeren, az azért probléma, mert egyrészt ugye annak a szülőnek a gyereke fenyegetett lesz ezektől a fertőzésektől, aki nem engedi beoltatni a saját gyerekét, tök agyrém, de van ilyen, de veszélyeztetek lesznek azok is, akik pedig nem kaphatnak oltást, mondjuk olyan betegségben szenvednek, vagy...
Hát meg maga az egész közösség, mert ugye ha nincs meg az átoltottsági szintje a közösségnek, az országnak, társadalomnak, akkor minden mindenkit veszélyeztet.
Igen, abban a körben, aki nincs beoltva, annak a körében természetesen igen. Akik be vannak ott, abban nem. A probléma azokkal van, akik vagy olyan betegségben szenvednek, hogy nem kaphatnak oltást, implantátum van a szervezetükben, nem tudom, nem vagyok orvos, de azt tudom, hogy van egy olyan köre a gyerekeknek, a kicsiknek, akiket nem szabad beoltani, akik nem vehetik fel a védőoltást, de egyébként a szüleik szeretnék, csak hát ők nem kaphatják meg, bizonyos terápiában érintettek, vagy betegségben, más betegségben érintettek, nem lehet őket beoltani, na őket fenyegetik azok, akik nem engedik a védőoltásokat fölvenni. Szóval tök agyrém, hogy miközben egyszer indokolatlanul eltúlozzuk a félelmet egy ilyen koronavírus kapcsán, komoly ügy, legyünk résen, ez nyilvánvaló, de nem pánikszerűen félni kell, hanem értelmesen reagálni rá. Ennek az értelmes reagálásnak a másik oldalon az lenne az egyik eleme, hogy...
Amit ismerünk, betegségeket, ami ellen van védőoltás, azt meg használjuk.
Fogadjuk el, hogy a gyógyszerkutatás nem azért van, meg az orvos nem azért van, hogy ártson, hogy pusztítsa az embereket, hanem azért, hogy segítsen. Amit egyszer elértünk vívmányt, azt inkább értékeljük, óvjuk és becsüljük meg, ahelyett, hogy neki támadunk.
Sőt, hát mondják, hogy megjelentek olyan betegségek, amiket már régen leküzdöttünk, pont emiatt a védőoltás ellenesség miatt.
Ez olyannyira így van, engem is megdöbbentett, a hétvégén néztem utána, hogy 2015-ben, az most volt szinte tegnap, 2015-ben naponta 370 valahányan haltak meg a világon kanyaróban. Most 375 ember még eddig a koronavírusban nem halt meg az elmúlt két hónap alatt. Hála Istennek nem haltak meg, annyira szeretném rögtön hozzátenni. Na de hát akkor naponta meghaltak. Egy év alatt 100 valahány ezeren haltak meg kanyaróban, mert az átoltottság csökkenése miatt fölütötte a fejét több helyen kanyaró járvány. Kismértékben sikerült leküzdeni, na de hát belehaltak több százezeren. Hát hol vagyunk ettől most? 2015-ben
Jól hallom?
Igen.
Tehát itt nagyon nem akármiről van szó. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Kovács Zoltán szakújságíróval beszélgetünk, paranoiákról, most éppen a védőoltásokról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető partnerem Kovács Zoltán szakújságíró. Paranoiákról beszélgetünk, hogy milyen fölösleges dolgoktól félünk, és milyen egyáltalán nem fölösleges, hanem fontos dolgokat pedig félváról veszünk. Egy másik paranoia miatt, egész konkrétan a védőoltás ellenességről beszélgetünk, hogy milyen komoly károkat okoz. És én megdöbbentem a szám kapcsán, és örülök, hogy most a blokk elején ezt ismét el tudod mondani, hogy 2015-ben ugye pont a védőoltás ellenesség következményeként a kanyaró felütötte a fejét, és hány ember halálát okozta 2015-ben?
Kezdjük onnan, hogy a múlt század közepére teljesen sikerült leküzdeni. Tehát 60-as évek végén szinte nullára csökkent. Világszerte Magyarországon is ilyenek, mint a kanyaró, torokgyík, gyerekbénulás, himlők például. De mivel elindultak ezek a ellenőrizetlenül terjedő összeesküvés elméletek, hogy a védőoltások azok ártanak, hogy nem lesznek elég ellenállóak emiatt a gyerekek, stb., ezért igaz, hogy behurcolással, tehát nyilván a nyugati jólétben élő emberek azért alapvetően védettek, és nagy volt még a védettség, de behurcolással bizony egyre több helyen alakultak ki kanyaró járványok, és a következménye az lett ennek, hogy a 2010-es évek derekán volt olyan év, amikor 135 ezer ember, 2015 mondom, ez mondom pár évvel ezelőtt volt, több mint 100, tehát 130 valahány ezer ember halt bele a kanyaróba, ami azért rettentő szomorú, mert egy olyan betegségről van szó, amit már sikerült régen nullára leküzdeni az emberiségnek.
Egy kicsit a paranoiákról beszélgessünk tovább. Mit értünk ez alatt, hogy gyógyszer és orvonás ellenes paranoia, ha nem csak a védőoltásokra gondolunk?
Azt hiszem, hogy nem igazán közkincs az az ismeret, hogy egy gyógyszert hogyan kapunk meg. Az emberek azt gondolják, hogy oké, vannak gyógyszergyárak, és azok gyártják a gyógyszereket, és milyen rettentő drágán adják, és az egész világon terjesztik, és hogy milyen eszméletlen profitot kaszálnak ebből, és ez egyébként így is van természetesen. Ugye egy gyógyszer, inkább úgy mondom, hogy egy hatóanyagnak a kifejlesztése, tehát egy olyan hatóanyag, ami akár fejfájásra, akár rákra, teljesen mindegy, egy hatóanyag kifejlesztése az forintban, milliárdokban mérhető. Tehát nem arról van szó, hogy néhány tízezer forintból lesz egy aszpirin. Itt iszonyatos pénzek mennek, mert ugye eszméletlen komoly kémiai gyógyszerkutatási munka van mögötte, állatokon kell tesztelni egy hatóanyagot azelőtt, hogy mindenféle kockázatot kiszűrve nagyon óvatosan embereken lehessen kipróbálni, természetesen önkénteseken bizonyos hatóanyagokat, és mire ezt a sok soros, sok lépcsős folyamatot végigcsinálja a gyógyszerkutatás, addig egyrészt évek telnek el, ugye azt addig finanszírozni kell, magasan képzett embereket kell megfizetni, a tesztben résztvevőket kell megfizetni, az egésznek a logisztikáját kell üzemeltetni, és a vége ott van, hogy több 100 millió dollár egy hatóanyag. Na most nyilván, hogy amikor a gyógyszergyár ezt piacra tudja dobni, Egyébként rendkívül szigorú szabályok kötik a gyógyszergyártókat ahhoz, hogy egy hatóanyagot piacra dobhassanak. Amikor piacra dobják, akkor természetes, hogy ezt profittal fogják. Na de miért? Egyrészt azért, mert ugye ki kell fizetni ezeket a finanszírozásokat, másrészt pedig, hogyha egy gyógyszergyár azt mondja, hogy oké, kifejlesztettem egy rákellenes gyógyszert, odaadom ingyen mindenkinek szívjóságból, akkor ez nagyon szép gesztus, másnap lehúzza a rolót, és többet nem fog gyógyszert fejleszteni. Tehát mi, amikor gyógyszert veszünk, akkor azért is fizetünk, hogy jövőre vagy 10 év múlva legyen meg egy következő változata annak a gyógyszernek, hogy az addig megjelenő új betegségekre, új hatóanyagok is rendelkezésre álljanak.
Tehát, hogy gyakorlatilag fizetjük, előfinanszírozzuk a következő kutatásokat is.
Így is mondhatjuk. Ez a fajta üzlet, vagy hogy mondjam, a közegészségügynek ez az ágazata nem létezik profit nélkül. Egyébként egy orvos sem létezik anélkül, hogy ne kérjen valami ilyen rendszerben pénzt azért, tehát minden szolgáltatásnak ára van, ezt tudomásul kell venni. Ha nincs...
Ezt mi szeretjük elfeledni Magyarországon egyébként.
Hát gondoljunk bele, hogyha egy orvos nem kap fizetést, akkor éhen hal, és akkor nem az, aki gyógyítsa a falut, mondjuk menjünk vissza ilyen ideális kis közösségi szintekre. Hogyha valaki egy szolgáltatásért nem kapja meg azért járó díjat, akkor nem fogja tudni, hogyha a fodrász nem kap pénzt, akkor nem fog tudni venni sampont, és bezárhatja a boltot. Ugyanígy működik a gyógyszer. Na most én azt gondolom, hogy azért van egy ilyen oltás, gyógyszer és orvoslás ellenes közhangulat, ami egyébként megszüli ezeket a borzalmas összeesküvés elméleteket is, mert gyakorlatilag ugyanazért, amiért a médiás sokszor kritizáljuk ebben a műsorban, hogy az emberek nem kapnak kellő tájékoztatást, nem kapnak kellő mélységű olyan tájékoztatást, amiből a szerkezetét meg tudnák érteni annak a valóságnak, amiben élnek.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és engem nagyon izgat általában a paranoiáknak a működése, mert hogy nagyon sokfélével találkozunk, és rémisztőek számomra. Maga a jelenség, nem a paranoia, hanem a jelenség, hogy számomra teljesen értelmes embereket megfertőz, miért húz csíkot a repülő, megmérgez, stb. Maradjanak velünk, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A mai adásunkban a védőoltás paranoiáról beszélgettünk, ami nagyon komoly károkat okoz. Ugye itt említetted, hogy például a kanyaró védőoltásával való leállás több százezer ember halálát okozta globális szinten 4-5 évvel ezelőtt. Tehát itt nagyon komoly veszélyeket okoznak egyes paranoiák. A butaság nagyon-nagyon súlyos következményekkel járhat. Beszéltünk a gyógyszerorvos ellenes paranoiáról is, és most általában szeretnék beszélni. Miért jellemző ez? Vajon jellemzően magyar gondolkodásmód-e, mert hogy én Magyarországon belül teljesen értelmes emberek, ismerősök, barátok között találkozom teljesen extrém paranoiákkal. Most egy példát mondtam, hogy a repülő csíkot húz, és akkor az mérgezést okoz, így mérgezik le az emberek nagy részét. Miért vannak általában paranoiák? Mi ennek a működése?
Hát egyrészt a paranoia az ugye az egyénnek a lélekbetegsége, tehát van egy egyéni megnyilvánulása ennek. És
vagy rögeszme.
Fixa ideja a rögeszme, igen. Tehát ez egy egyénre bontva leírható pszichológiai betegség, de nyilván egy közösségre is mondható az, hogy paranoid módon reagál, vagy paranoiás gondolatokkal reagál bizonyos társadalmi eseményekre. Ezt a kettőt nyilván külön lehet választani, azzal együtt, hogy egyébként a reakcióban nyilván egy csomó hasonlóság van, igen.
Maradjunk az egyénnél.
A paranoiában talán az a legszomorúbb, hogyha megengedett, hogy így fogalmazzak, hogy a paranoiás ember úgy torzítja a valóságot önmaga körül, hogy bármilyen az ő szemléletét cáfoló információt kap, tehát amikor megpróbálják megértetni vele, hogy tévesen gondolja, hogy a boltban kapható samponokon a titkosszolgálatok üzennek egymásnak, vagy a szomszéd, amikor az ajtót nyitja, akkor valójában nem egy gázcsapot nyit meg, amivel befertőzi az ő lakását. Szóval bármikor, amikor megpróbálod megcáfolni azt, amit mond, akkor ez az ő téveszmét megerősítő tényezőként fog szerepelni, és nem enyhíteni, vagy nem cáfolni fogja az ő félelmeit, vagy az ő meggyőződését. Szóval ez az egyik nagyon makacs vonása a paranoiának, hogy minden segítség...
Minél inkább próbálod meg indokolni, hogy indokolatlan, annál megerősíted őt.
De annál inkább bele segíted, igen.
De ez miért van? Vélhetőleg az emberek akkor csinálnak ilyet, ha az bármilyen oknál fogva nekik jó. Tehát valamiért a paranoiás gondolat, a téveszme, titkos összeesküvés elméletek, akár cionista, akár pont antiszemita, ezek valamiért jók az embernek, ezek a tévesz, nem is téveszmék, ezek az összeesküvés elméletek.
Hát általában azt szokták mondani, hogy minden neurózis, vagy minden elmebaj, vagy minden valóságtorzító gondolkodásmód az azért tart makacsul az emberre, mert amikor kisgyerek volt, tehát a korai fejlődésében a korai fejlődésének egy szakaszában az megfelelt ahhoz, hogy a maga módján értelmezze a világot, vagy a maga módján megvédje magát a világból érkező fenyegetésektől. A probléma az, hogy amikor felnőtté válik, akkor már ezek a fajta adaptációs kísérletek, ezek a fajta világértelmezési gondolatok, ezek már nem jók. Tehát amikor egy gyereknél még elmegy az, hogy megmagyarázza magának, hogy azért dörög az ég, mert ő rosszul viselkedett, vagy azért veszekednek a szülei, mert ő mondjuk összetörte az üvegpoharat, ez már felnőtt korban nem megy. Na most a paranoiának is valószínűleg van egy világmagyarázó, tehát az éretlen embernek, a gyereknek, az éretlen felnőttnek, az éretlen társadalomnak szüksége van arra, hogy valamilyen magyarázatát adja a világnak. Hogyha nem tud tisztában lenni a valóság igazi természetével, valós szerkezetével, a valós...
Ami egyébként bonyolult és nehéz folyamat.
Akkor erre kerít valamilyen magyarázatot. Nagyon érdekes, az egyik legmegdöbbentőbb számomra, az egyik legmegdöbbentőbb ténye ennek a kollektív paranoiának az, hogy azokban a társadalmokban különösen erős, ahol az államhatalomnak a működése nem transzparens, ahol nem átlátható. Ugye a demokráciában elméletileg minden döntésről tudnak, mert a sajtó meg a hatalmi ágak ellenőrzik egymást, az emberek pontosan tudják, hogy ki miért gazdagodott meg, ki kinek a haverja, ki milyen korrupcióban van benne, stb. De minél kevésbé átlátható egy társadalom, mondjuk a miénk ilyen, a miénk egyre inkább nem átlátható állam működik Magyarországon, ilyenkor törvényszerűen, és hát jól látjuk a sajtóban, hogy ilyenkor sokkal turbulensebben jönnek ezek a paranoid
összeesküvés elméletek, mondjuk így.
Aktivitások, meg és elméletek, mint egy olyan társadalomban, ahol az emberek tisztában lehetnek azzal, hogy mi miért történik. Tehát összefoglalva, a paranoia az egy ilyen világ megmagyarázási kísérlet, ami egy nagyon ellenőrizetlen, nagyon elnagyolt, nagyon torz képet ad a világról, de aki paranoiás vagy paranoid módon gondolkozik, annak vélhetően valamiféle védelmet vagy magyarázatot ad arra, amit másképpen nem tud megmagyarázni.
Azt gondolom, ez egy nagyon érdekes jelenség, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit miért történik, tehát ez is olyan téma, amit tovább fogunk majd bontani. Beszélgetni fogunk az összeesküvés elméletekről tovább, tágabb értelemben, nem csak gyógyszervédőoltás vírusok tekintetében. Általában miért szeretjük ezeket a téveszméket, és milyen téveszmék vannak, hogy lehet ezek mögé látni, és hogy lehet igazából felnőtt módra gondolkodni, ha már felnőttek vagyunk. Maradjanak velünk továbbra is, ha tehetik. Köszönöm Kóth Zoltán szakújságírónak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm, hogy itt lehettem.